Kedves hallgatóink! Bábel Balázs érsekatya homíliáját hallják, mely Nagybőjt első vasárnapján hangzott el.
Krisztusban szeretett testvéreim! Petőfi emlékévet tartunk, mert jövőre lesz 200 éve, vagy talán az év végét, ki tudja. Egyik legnagyobb költőnknek, Petőfi Sándor születése jubileumának. És Petőfiről nagyon sokszor eszünkbe jut a pusztának a képe, hiszen nem egy versben megírta, leírta, hogy szereti a pusztát, ott érzi magát igazán szabadnak, ahol szemei nem korlátoztatnak. És nekünk valamiképpen a szabadság világát jelenti a puszta, és hogy idejöttem Kalocsáról, ez a tágasság érzete mindig felújul ilyenkor az emberben. A Bibliában azonban a puszta a megkísértésnek, vagy pontosabban szólva a próbatételnek a helye volt. Már a zsidó nép is, amikor 40 évig bolyongott a pusztában, megkísértetett, és nem állta meg a próbát, ezért még maga Mózes se jutott be az ígéret földjére, mert nem bízott eléggé Istenben. És az Úr Jézus ugyanúgy, mint az Ószövetség népe, a pusztába kimegy, hogy ezt a megkísértést, ezt a próbatételt átélje, de ő győzött a kísértő fölött. Elgondolkodtató, hogy azt írja az evangélista, hogy Szentlélekkel eltelve, nyilván az emberi természetére gondolt, mert istenségében egy volt a Szentlélekkel és az Atyával. Tehát az emberi természete volt telve a Szentlélekkel, és mégis megkísérti őt az ördög, a sátán. Ez is egy tanúság, mert nem hihetjük azt, hogy ha valaki megkeresztelkedett, első áldozó volt, bérmálkozó volt, gyakorló vallásos életet él, nem lesz próbatétele, nem lesz kísértése, nem lesz lelkiismeret furdalása. Ellenkezőleg, az ilyen emberek vannak jobban próbára térve. Ha bemennénk a legsúlyosabb fegyintézetekbe, és úgy kérdezgetnénk, vizsgálódnánk, akkor arra a döbbenetre jutnánk, hogy nagyon sok fogvatartottak, semmi lelkiismeret furdalása nincs. Így mondják, nincsenek skrupulusai. Én magam is találkoztam ilyennel, hogy nem érez semmiféle bűnbánatot, a bűn elkövetésekor nem érzett lelkiismeret furdalást, mert kioltotta magából. Minél inkább valaki lelki ember akar lenni, annál inkább érzékenyé válik a lelkiismerete, és vannak olyan gondjai, amin a másik ember oly könnyedén túlteszi magát. De nehogy azt higgyük, hogy annak a könnyebb, hiszen az beláthatatlan következményekkel járhat. És az Úr Jézus kísértést szenved. Filippi levélben, a zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. A zsidókhoz írt levél pedig kifejezetten azt mondja, hogy mindenben kísértést szenvedett, de a bűntől mentes maradt. Nem lett volna egy közülünk, nem váltott volna meg bennünket emberségében is, ha nem azonosul velünk, ha ő ettől mentesítve lett volna. Ellenben ez a hármas megkísértés, amelyről hallottunk, János levelében így jön elő, hogy a szemek kívánsága, a test kívánsága, az élet kevésége. Szent Tamás Akvinói ebből vezeti le az összes többi bűnt. Jézus életében ott volt a szemek kívánság, hogy vezd le magad a templomból, legyél valami nagy produkciónak a művelője, hogy mint aféle sztárt megtapsoljanak. A test kívánsága, hogy ne akarjál böjtölni, inkább egyél. Az élet kevésége, hogy neked adom a világ összes országát, nem mint hogyha neki adhatta volna, hiszen az Istené a világ minden országa. Hát nem ez van ma is? Nem ezek a kísértések vannak? Ma abban a vizuális korban, amiben élünk, a szemek kívánsága nem csak a jó dolgokra vonatkozik, hogy örülhetünk, hogy megláthatjuk a távoli tájakat, sok szép dolgot elénk hozhatnak, közvetíthetünk egy szent misét. Ellenkezőleg ez a online kultúra megfertőzi a gyerekeket. Így is mondják már, hogy a TikTok nemzedék már pornográf nemzedék, mert a szülők nem is tudják, hogy mit néz a gyerek, de egész kis gyerekek pornográf dolgokat nézhetnek éppen a technikának a segítségével. Tehát nem jóra, hanem rosszra használja sokszor ezt a vizuális kultúráját az ember. Aztán ott van a test kívánsága, ami nem csak a étkezésben való mértéktelenségre vonatkozik, hanem minden másra, egészen elmenve a kábítószerig, hiszen az egy olyan fajta rabtartás, és a test dominál az emberen, hogy kigyógyítani szinte nem is lehet belőle. Gondoljunk a alkoholizmusra, gondoljunk a erős dohányzásra. Nincs ereje, hogy letegye, mert a test erősebb nála. És ugyanígy a kicsapongó, erkölcstelen élet is. A test kívánságának a mértéktelensége, az élet kevésége, a hatalom. Hát az a háború, amit most vívnak, végül is, akárhogy is vesszük, de valamiféleképpen a hatalomért folyik. Pénzért, hatalomért, országért. És ez kíséri az embereket kicsiben, nagyban egyaránt. És itt a kísértés, amit megtapasztalunk és megélünk. És nem lehet azt gondolni csupán, hogy az ember esendődségéből, gyarlóságából van ez csupán. A Szentírás egyértelművé teszi, hogy van gonosz lélek, van sátán. Azt hittük, hogy ez egy ilyen bibliai, mitológiai dolog. Még teológusok is voltak 40-50 évvel ezelőtt, akik ilyesfajta tanulmányokat írtak, hogy hát vegyünk búcsút az ördögtől. Abschied von Teufel volt az egyik könyvnek a címe, egy német szerzőjé, biblikusé, hogy hagyjuk már az ördögöt. Ez úgy benne van valahogy a Bibliában, az benne maradt. Az ördög nem egy patás szarvas lény, hanem a gonoszság szellemi atya. És ott van a világban. Ott van a sátán kultuszban, de ott van abban a mérhetetlen kegyetlenségben, amit az ember ellen el tud követni. Az állat nem tudná megtenni, amit az ember megtesz, mert a kegyetlenségnek van szellemi gonosz atya is, és ebbe az irányba viszi el az embert. És az Úr Jézus példát adott nekünk, mert győzött a kísértő fölött. Annak nem volt tanúja, tehát nem olvassuk azt, hogy még magával vitt volna 2-3 tanítványt Jézus. Ezt valószínűleg, biztosra mondhatóan ő maga mondta el a tanítványoknak, hogy én is átéltem a kísértést, hogy példát adjon nekik, és segítségükre legyen, mert mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. S azt írja az evangélista, egy időre elhagyta őt a gonosz lélek. Nem hagyta el végleg, a kereszten még utoljára is megkísérti, ugyanazokkal a szavakkal, amivel a pusztában, ha Isten fia vagy, akkor ezt meg azt tedd. Ott meg azt mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd le magad a keresztről. Ugyanaz a szó visszatért. De Jézus legyőzte a kísértőt. Ezért mondja azt Szent Ágoston, hogy Jézus Krisztus halála és föltámadása óta a gonosz lélek olyan, mint a megkötözött kutya. Harapós tud lenni, de azt harapja meg, aki közel megy hozzá, aki nem menekül el tőle, hogy ne incselkedjünk a gonosz lélekkel. Nem lehet behódolni a gonosz léleknek. És hát bizony látjuk, hogy van sátánizmus, van a sátánizmusnak ma is jelenléte, és legfőképpen az emberi gonoszságban, annak szellemi atyában mutatkozik meg, hogy szinte hihetetlen, hogy mit tud tenni az ember, mert a gonosz lélek őt is ösztönzi. Ez az evangélium azért evangélium, mert azt mondja, hogy Jézus győzött a gonosz lélek fölött. Szent Mise után egy olyan keresztet fogunk megáldani, amely egykor állt, de ledöntöttek, talán katonák a kommunista időkben. Hát az ateizmus is a sátánnak, a gonosz léleknek a hatás alatt állt az a világ. De ne higgyük, hogy megmenekültünk tőle, hiszen más állarcban újra meg újra előjön, és itt van annak pusztító hatásával. A fölállított kereszt, az figyelmeztessen bennünket Isten végtelen szeretetére, Krisztus hűségére az atyához, és arra, hogy győzött a halál és a gonosz fölött. És erre is kell gondolnunk, amikor mi magunk is kísértést szenvedünk. Idézzük föl lelki szemünkkel olyankor a megfeszített Krisztust, és akkor biztos, hogy könnyebb lesz ellenállni, hogyha bármi irányban rosszra érzünk csábítást, vagy oly nehéz megmaradni a jó úton. Krisztus keresztje erőt ad ehhez. Jacques Saint Isaac indiánokat térített, egy francia misszionárius volt. Az indiánok sokszor a misszionáriusokon töltötték ki a bosszújukat, haragjukat, amit előzőleg esetleg a hódítók elkövettek rajtuk. És ezt a Jacques Saint Isaacot elfogták, és kikötötték egy fához ott a sivatagban, úgy, mint hogyha valami megőrzendő állat lenne. És magára hagyták. És ott volt szinte itt lent szomjan abban a nagy hőségben, éjszakai hidegben, nappali hőségben, és a lábával sikerült összerugdosni neki egy két fadarabot, ami kiadta a keresztnek az alakját. És már nem is volt teljesen önmagánál a sok szenvedéstől, de mindig azt a keresztet nézte, azt a két fadarabot, és erőt adott neki ahhoz, hogy addig, amíg ki nem szabadították, végül is hűségben meg tudott maradni. És utána leírta ezeket az emlékiratokat, mikor visszament Franciaországba. Más úgy gondolná, hogy aztán hazament és békében élt, ennek az emléknek a tudatában, de nem. Élt benne a missziós buzgóság, visszament, s hirdette az evangéliumot. De akkor már elfogták és kivégezték. A Szent Kereszt erőt adott neki, annak a jelképe, hogy Isten így szeretett bennünket. Legyen tehát ez a mai szentmise utáni kereszt megáldás, ennek az ünneplése is, és annak a tudatosítása, hogy mi magunk is kísértést szenvedünk, mint a mi Urunk Jézus Krisztus, de az ő keresztje erőt ad. Mert ahogy imádkozzuk is, imádunk téged, Krisztus, mert a te szent kereszted által megváltottad a világot. Amen.
Bábel Balázs érsekatya homiliáját hallották, mely Nagybőjt első vasárnapján hangzott el. Köszönjük a figyelmet!
Mária Rádió.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke. Most azért jelentkezem, mert március 12-én egész nap egy személlyel foglalkozunk, a Felvidék emblematikus államférfiújával, politikusával, közéleti szereplőjével, Esterházy Jánossal. Esterházy Jánosról nagyon keveset tudunk itthon. Ugyanakkor a felvidéki magyaroknak ő a mintaképe, akit felemelnek, aki vezeti őket, akinek a gondolatai és a kiállása, az máig ható a jelen van. Mártír lett 1957-ben börtönben halt meg. Agyon hallgatták Magyarországon. Ugyanúgy, ahogy Mindszentit is agyon hallgatták, vagy Brenner János meggyilkolását is agyon hallgatták, vagy az akkori Magyarországon Márton Áronról se lehetett beszélni. Ki is Esterházy János? Főnemesi családból származik, 1901-ben született. Felvidéken egy egész évet szenteltek Esterházy János munkásságának. 25 évesen kezd el úgy komolyabban a közéletben szerepet vállalni. A fő célkitűzései azok a kisebbségekről szólnak, és arról, hogy Trianon igazságtalan diktátumát azt felül kell vizsgálni. Képzeljenek el egy olyan embert, akit a szlovák hatóságok is letartóztatnak, akit üldöz a gestápó, aki az oroszok, amikor bevonulnak, akkor letartóztatják, akit 10 év kényszermunkára ítélnek Oroszországban, aztán kiadják Csehszlovákiának, Szlovákiában háborús bűnösként halálra ítélik, és ugyanakkor megkezdődik a boldoggá avatási pere. Micsoda ellentmondás! Szlovákiában ma is érvényben van a halálos ítélete, ugyanakkor a Vatikánban a boldoggá avatási pere folyik. Ez az ember nem szavazta meg Szlovákiában a zsidó törvényeket. Ez az ember felszólította a magyarokat, amikor visszacsatolták a felvidéket, hogy a szlovák kisebbséggel, tisztességgel bánjon, de ugyanakkor harcolt a magyar kisebbségért és a zsidó kisebbségért is. Esterházy Jánossal azért foglalkozunk, mert nekünk tudnunk kell az emberi kincseinket. Különösen ilyen helyzetben, ami most megint körülöttünk van, amikor minden recseg ropog, látnunk kell, hogy az emberi kiállás az örök értékű marad. Akkor is, hogyha az ember mártír lesz. Március 12-én Eszterházy Jánosnak szentelünk egy napot. Külön köszönöm Udvarhelyi Olivérnek, veszprémi barátomnak, hogy ezt a napot felvállalta, hogy megszervezze. Nagyon sok értékes riport és tanulmány fog elhangzani ezen a napon. És ha megkérdezitek tőlem, hogy most mi is Eszterházy János aktualitása? Az aktualitása az, ami az életének az üzenete. Hogy álljunk a gyengék mellé. Hogy álljunk ki a kisebbségekért. Hogy álljunk a szerencsétlenek mellé. Hogy az igazságot, amit egy keresztény gondolkodás igaznak tart, azért vállaljuk a küzdelmet. És meg kell ismernünk ezeket a nagyokat, akik nemzedékek számára adtak példát. Március 12-én egész nap a Mária Rádióban Eszterházy Jánosról, a felvidék magyar mártír közéleti emberéről lesz szó.